Április 26-án, azaz tegnap ünnepeltük a Szellemi Tulajdon Világnapját. 2001-től létezik ez a Szellemi Tulajdon Világnapja. De hogy mi is az a szellemi tulajdon, mennyire vagyunk tisztában ezzel? Mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mit és hol használunk fel? Erről Varga Gábort kérdezzük, aki az Országos Szabadalmi és Védjegy Hivatal elnöki tisztségét töltötte be 1998 és 2013 között. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat!
Szellemi tulajdon az, amikor most én önt felhívtam telefonon, és erről kérdezem?
Ez még nem szellemi tulajdon, mert ez a nyilvánossághoz tartozik, de a szellemi tulajdon mindenfajta olyan tevékenységhez hozzátartozik, ami alkotással van kapcsolatban. Tehát itt tudomásul kell venni, hogy a magántulajdonon alapuló piacgazdálkodás nem csak az anyagi javak világára vagy érvényesül, hanem a fogalomkörről bizony szeretjük, nem szeretjük, hozzátartozik a szellemi alkotás, az emberi kreativitás termékeinek a védelmét is. Ezt hivatott tulajdonképpen tudatosítani a 2001 óta, de 1999-ben kezdeményezett a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kezdeményezett világszerte zajló felhívás, hogy tudatosítani az emberekben, hogy igenis egy alkotó embernek nem elég megálmodnia, nem elég papírra vetnie, nem elég kiviteleznie, horribile diktú üzembe helyeznie valami újat, hanem bizony azt az újat illik igen egészséges, nagyon egészséges, valóban védelem alá helyezni, mert hanem a mai világunkban nem egyszer megtörtént, hogy védelem hiány bizony vitorlás tárgya lett az, amiben rengeteg energia és rengeteg kreativitás van.
Hát igen, a fizikai és a szellemi tulajdon között van némi eltérés, de van sok hasonlóság. Ha nekem van egy kerékpárom, amit én megvásároltam, azt, ha valaki eltulajdonítja, az lopás. Ha nekem van egy szellemi alkotásom, és valaki eltulajdonítja, az ugyanúgy...
Az bitorlás, finom jogi szóval, de hogy mondjam, ugyancsak lopás.
Ugyancsak lopás, igen. Mi számít szellemi tulajdonnak tulajdonképpen? És most egy kicsit konkrétabb példákat...
A szellemi tulajdon két nagy kategóriára osztódik. Az egyik az alkotó tevékenység által megvalósított szellemi termékek, ide az irodalom, a képzőművészet, az építészet, az előadó művészet tartozik. A horribile diktum még a számítógépes programok is és ide vannak besorolva. A másik tulajdon az pedig az iparjogvédelem nevezető fejezetbe rangsorolható. Itt vannak a találmányi szabadalmak, az áru és védjegy, áruvédjegyek, az ipari minták, az új növényfajtáknak a kategóriái. Tehát két ilyen fő doméniumban működik a szellemi tulajdon. Tulajdonvédelem,
igen. Szellemi tulajdonról beszélhetünk most már az internetes világban is, és nem csak a számítógépes programok kapcsán.
A szellemi tulajdon valóban pont az internet egy óriási lehetőséget, ugyanakkor egy óriási kihívás is jelent. Mert ugye mindannyian meg kellett tanuljuk, hogy az internet világában érdemes bóklászni. Igen, de amikor ennek a bóklászásnak az eredményeként esetleg valamit az életbe is akarok ültetni, akkor előtte nagyon egészséges utána nézni, hogy az amit én kicsi naívként esetleg éppen az internet világából levettem, nincs-e véletlenül éppen oltalom alá helyezve, nem-e valakinek a tulajdonát képezi. Mert ha valakinek a tulajdonát képezi, még ha ilyen jó hiszeműen is, úgymond műszaki megoldást rácsodálkozom az internetre, és utána a saját vállalkozásomban alkalmazom, holnap utána nagyon könnyen abban a helyzetben található magamat, hogy egyszerűen gatyára vetkőztetnek egy bírósági döntés által.
Bizony. Vannak-e az interneten olyan nyílt források, amelyeket szabadon lehet használni?
Minden ilyen, tehát mondjam, az internet, ugye ez a nagy találmány az emberiségnek, hogy minden információt hozzájuttat. De ezeknek az információknak egy részét már azért az alkotó fizikai vagy jogi személyek azért levitték. Ilyenkor nagyon egészséges egy tisztasági tanulmányt igényelni esetleg az illető szellemi tulajdon nemzeti hivatalától, hogy véletlenül még mielőtt azt a bizonyos ötletet meg akarnám valósítani, jogom van-e hozzá?
El kell olvasni.
Igen.
Ha ott vannak kicsi apró betűs részek is.
Így van, pontosan.
Az egyik legtöbbet idézett portál, internetes portál, azt hiszem a Wikipédia.
Igen, én is szoktam nagyon sokat használni.
És azt írja, hogy Wikipédia a szabad enciklopédia. Ez azt jelenti, hogy szabad használni?
Igen, de használni? Meg kell jelölni a forrást.
Minden egyes alkalommal.
Minden egyes alkalommal meg kell jelölni a forrást. Még a Wikipédia esetében is.
Szellemi tulajdon elbitorlásának lehet nevezni például a bizonyos, ugye az utóbbi időben azért elég sok doktori dolgozatról hallottuk, hogy olyan részeket tartalmaz, amely máshonnan került be, anélkül, hogy a forrást megjelölték
Egyértelmű.
Volna.
Egyértelmű, és többek között valóban a szerzői jogvédelem az pont erre vonatkozik, hogy ilyenkor citálni lehet. Citálni lehet bárkitől. Csak akkor tessék szépen a lábjegyzetbe betenni, hogy kitől citáltál. Mert ha nem tetted be, akkor valóban valakinek a szellemi alkotását eltulajdonítottad. Sajnos szép hazánkban erre ugye nem egy és nem két példa volt.
Tisztában vagyunk ezzel. Az embereket felvilágosítják-e? És én most egészen a fiatalkori oktatásig megyek vissza, mert volt egy nagyon kellemetlen tapasztalatom a főiskolán, és bár nevetséges az ügy, mert tényleg nagyon buta csalás volt, de ez egy nagyon-nagyon érdekes példája. Egy államvizsga dolgozatba úgy kötöttek be oldalakat, hogy egy könyvből kifénymásolták őket. Tehát még az illető vizsgázó arra se vette a fáradtságot.
Még annyi fáradtságot se vett, hogy egyáltalán
átírja.
Bepicsöktesse a számítógépbe. Hát ez egyértelmű egy szellemi tulajdon eltulajdonítása.
Tanítják-e az iskolában nekünk ezt, hogy vigyáznunk
kell erre? Sajnos nem, és valahol itt van az a nagy hátránya a régiónknak, de főképp ki és hazánknak, hogy tulajdonképpen az a felpörgetett szellemi tulajdonvédelem, ránk köszönt a 21. században, főképpen Románia Euróuniós csatlakozása, vagy csatlakozása előtt, mert ugye az Európai Szabadalmi Megegyezés az nem uniós intézet, de Románia csatlakoztatása ehhez az egyezményhez 2003-ban történt, tehát 4 évvel a Románia csatlakozása előtt, akkor kezdtek nagyon felteregni az események. Meg ugye a ránk szabott piacgazdálkodás törvényei szintén egyértelműen itt a magántulajdont és a magántulajdon itt a szellemi szférában is érvényes működtetik. Ezt valahol kies hazánkban nagyon nehezen tudják, pedig most már, hogy mondjam, egyetemen, főképp a jogi karokon tanítják. Én amíg a 15 évig Bukarestben sínylőttem időzőjelben, az alatt 16 ilyen promóciós központot hoztunk létre, és ahol egyebet nem csináltunk, és jártam az országot nyakra főre, hogy próbáljuk tudatosítani az embereknek, hogy valóban nem elég valamit úgy eltervezni, hanem valóban azt védeni is kell. Ezt lassan-lassan elindult valami, tehát hazudnék, ha mondanám, hogy nem, mert amit 1998-ban átvettem a hivatalt, hát mit mondjak, 3-4 központból jöttek az igénylések a Román Szabadalmi Hivatalhoz, Bukarest, Jász, Krajova, hébe-hóba esetleg Kolozsvár, de nagyon hébe-hóba, utána már viszont ezek a promóciós központok működése révén valóban a megyék jobban megjelentek, de és itt jön az, de amit nagyon halkan mondok, de nagyon hangosan. A kicsi nemzeti autonóm közösségünkben, ugye ezt a 90-es években nagyon szépen használt szlogent, hogy mondjam, ez a szellemi tulajdon valahol még mindig nem tudatosult eléggé. Tehát a Székely megyék, a Pálfiumi megyék bizony-bizony eléggé hátul kurulognak.
És itt akkor a Kürtös Kalács ügyet vehetjük elő?
Az egy szomorú példája annak, hogy elaludtunk. Tudnék, itt mindenkinek igaza van, és senkinek nincs igaza. Igaza van Hans Péternek, amikor azt mondja, hogy ez egy hagyományos magyar termék, hagyományos erdélyi magyar termék, igaz. Igaza van a román földművelési miniszternek, amikor azt mondja, hogy ez a termék tájegységhez kötött, ha tájegységhez kötött, akkor viszont Románia illetékes. Igaza van a magyar mezőgazdasági miniszternek, hogy a Székely termékek, mint magyar termékek próbálta indította be a levédést, de szerintem itt egyértelműen az a javaslat, hogy a két ország együtt védje le, az a legegészségesebb, mert ezt, ha még egyszer mondom, ezt kb. 10 évvel ezelőtt meg kell volna már tenni.
Tehát mivel Erdély, Székelyföld Erdélyben van, Erdély Romániában, ezért Románia is jogosult.
Pontosan.
Levédetni, mint romániai termék.
Nem mint romániai, nem mint román, mint romániai termék.
Igen, ha ezt így hangsúlyoznák külön, mint romániai termék, akkor lehet, hogy egészségesebb lenne.
Egészségesebb volna, de még egyszer mondom, ez ugye a Kürtös Kalácsot nem csak Magyarországon, hanem tessék csak elemenni Bukarestben, az összes nagy vásárokon ott van, ki van írva, hogy Kürtös. Kürtös Kalács, tehát hogy mondjam, lassan-lassan megismerték Románia szerte is, és tudják, hogy ez egy székely termék. De mondjam, Székelyföldhöz kötődik.
Telefonszámaink 0265-22-20-22, 0365-42-44-34, SMS számunk 0740-274-165, Facebook oldalunk joreggelt.erdély. Hogyha a kérdésük van, akkor feltehetik a szerzői jogokkal a Szabadalmi és Védjegy Hivatal volt elnökének, Varga Gábornak. Egy kicsit térjünk rá például a zenére. Van én otthon... klimpíroztam valamit, és én azt kiadom CD-n, vagy egyáltalán leírom, és kottára vetem, ahhoz nekem fűződik szerzői jogom?
Igen.
És mikor?
Ez a szerzői jog az alkotás pillanatától érvényes, a kedves alkotó haláláig, és még utána még 70 évig.
És utána még 70 évig, még 70 ezért évig. Ez nagyon fontos. Ez nemzetközi...
Ezek mind nemzetközi egyezmények, ez például, amit mondtam, ez a Berni megegyezés, ez a 19. század végén kötötték meg, ugye akkor indult be tulajdonképpen a szellemi tulajdonvédelem egységesítése. Addig minden állam megpróbálta maga szabályai szerint úgy, ahogy működtetni, de az európai szinten a párizsi világkiállítás után 1878-ban volt, hogy ez a világítás, akkor indult be az egységesítés, az legelső volt a szabadalmakra, utána pedig a szerzői jogokra. A szabadalmakra úgymond a párizsi megegyezés, a szerzői jogokra a berni megegyezés érvényes.
Egy zenei alkotás esetében mikor válik, vagy ez el kell indítani egy folyamatot ahhoz?
Nem, a szerzői alkotás esetében nincs regisztrációs kényszer. Egyszerűen az alkotó az alkotás nyilvánosságra hozatalának a pillanatától. Tehát amikor az a CD piacra kerül, attól fogva már védelmet érvényes. És akkor itt jön az, hogy valóban, hogyha erre nagyon tessék vigyázni, mert ugye hajlamosak vagyunk mindenfajta, pont az internet világából mindenfajta zenét levenni, ezzel nincs is semmi baj. De akkor, amikor ezt a zenét például egy nagyobb nyilvánosságban, horribiladiktú lakodalmak, társas összejövetel, nyilvános társas összejöveteleken használjuk, akkor bizony valakinek a szellemi tulajdonát használjuk. És ezért jobb helyeken bizony szerzői jogvédő díjakat kell lefizetni.
Mint ahogy van egy-egy sportközvetítés esetén, amikor kocsmákban kivetítik, akkor elméletileg kellene jogdíjat fizetni.
Meggyőződésem, hogy ilyenkor van is. van is szerződés, mert különben, mert ha nem, akkor nagyon kellemetlen pillanatok válnak annak a kocsma tulajdonosára.
Van egy új keletű kérdés, ugye a Magyarországi Közszolgálati Televízió M4 sportcsatornájáról van szó, amelyet most már Erdély egyik műsorszolgáltatójánál lehet vételezni. Viszont éppen mikor olyan nemzetközi események vannak, mint teszem azt fel tegnap este a labdarúgó bajnokok ligája elődöntője, akkor egy álló képet látunk. Sokan nem értik azt, hogy ha már egyszer sugároz ez a televízióadó, vagy átveszik ezt a tévéadót itt a kábel TV csatornákba, akkor miért nem tudja közvetíteni például a labdarúgó bajnokok ligáját, vagy a Forma 1-et. Ha már Európai Unióban vagyunk, ugye szabad az átjárhatóság, szabadok a határok, stb.
Csak hogy a közvetítési jogot ilyenkor pont azért nem kis pénzért meg is vásárolják. És azt a közvetítési jogot csak az illető ország területére vásárolják meg. Tehát amennyiben ezt a közvetítési jogot ők nem volna azt hiszem technikailag semmi akadálya, hogy tovább közvetítsék, csak abban a pillanatban egy más ország területére való tekintettel dupla tarifát kellett volna befizetni.
Igen, most folyamatban van, sok embert érdekel, ugye, mert ha minden igaz, akkor a román közszolgálati televízió elveszíti a jogát az Európa-bajnokság közvetítésére, illetve az olimpia közvetítésére, vagyis rengeteg tartozása miatt nem kapja meg ezt a jogot, és akkor más utána járás kell, vagy máshol kell a foci rajongóknak.
Igen, na most ilyenkor jön azért eszembe a drága szép nosztalgia. Milyen jó volt, amikor itt hatalmas, ugye én Váradon, most itt Váradon nem volt probléma, mert ugye egyszerűen a padlásra felszerelt kicsi antennákkal mi vidáman teljesen transzporáltunk magunkat 20 kilométeren nyugatra, de ugye hányan jöttek fel például a Félix fürdőre, vagy egyáltalán például a Madarasi Hargitán is láttam óriási antennákat beszerelve, amivel még be tudták fogni Hajdanában, Danában, régi az áldott aranykorban, idézőjelben az áldotta természetesen.
És az aranykor is.
Más országoknak a közvetítését. Bukarestről nem beszélve, akik ugye akkor keményen Bulgáriát fogták. De ez már ugye a nosztalgia korszaka.
Szabadalom és védjegyről van szó. Ha van egy szellemi termékem, amit leszeretnék védetni, akkor mi ennek az eljárása?
Akkor két eljárás van az. Egyik, hogyha csak ezt a szellemi terméket az illető ország területén akarom működtetni, tehát akár szabadalmat, akár védjegyet, akkor az illető nemzeti hivatalhoz kell fordulni. A Románia esetében az állami találmány és védjegyhivatalhoz, Magyarország esetén a szellemi tulajdon nemzeti hivatalához. Ugye eddig a Garibaldi utcán voltak, de őket éppen most költöztötték el a központból, mert hát ugye ez egy más téma. Mindegy, tehát akkor a nemzeti hivatalokhoz kell fordulni. Amennyiben viszont több országban akarok működtetni, akkor két alternatívám van. Vagy az illető elsősorban a működtetésem területén illetékes nemzeti hivatalnál kezdem, és utána pedig az érintett országok nemzeti hivataláinál kérek védelmet. Ez egy-két ország esetén elégséges. Amennyiben több országra akarom kiterjeszteni, akkor viszont európai oltalmat kell kérjek. Szabadalom esetén a müncheni székhelyű Európai Szabadalmi Hivatal az illetékes, védjegyek esetén pedig az alicantei székhelyű közösségi védjegy és dizájnhivatal az illetékes.
Hosszú ez a procedúra?
Szabadalmak esetén körülbelül egy-másfél év, mert ilyenkor nagyon kemény kivizsgálási folyamat van. A védjegyek esetén maximum 4-5 hónap.
Van egy hallgatónk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt! Már nap is van.
Kezi csókolom.
Meg szeretném kérdezni, hogy lopásnak minősül az, amikor egy termék, amelyik nem román, hanem is itt jelzem például a kürtös kalácsot is, akkor mindenképpen, hogy román termék, román, hát ez nem igaz, ugye, mert csak arról a magyarosokat...
Erről most beszél, volt szó, igen, erről a műsorban.
Nem, nem.
Kérdezőkolom, a kürtös kalács, Most, mi a kérdés?
Nem, hogy ez a kérdés, hogy itten akkor, mert ide, itt olyan előszeretettel használják, ha a kisebbségektől valami származik, hogy de origine romana.
Ez igen, nagyon helytelen.
Hát igen, és ezt nem tudom, hogy valahol meg kellene mégis mondani nekik is, hogy hát fejezzék be azt, mert az
kisebbség... Jókolom, ki az a nekik? Mert az a nekik, az mi vagyunk.
Ja, na jó.
Mi is ott vagyunk.
Tudnék-e nagyon becsületesen. A kültőrskalács esetében ezt eléggé jól ismerem, mert még hivatalban voltam, amikor elindult itt a elég nagyon megkésve, nagyon-nagyon megkésve elindult hogy az észbekapás. A kültőrskalácsot ugye azért kell levédeni, hogy esetlegesen holnap-holnap után ne kezdje el Dublinban vagy Portóban valaki egy teljesen más recept alapján, de mondjuk hasonló formában gyártani, és akkor teljesen, hogy olyan diszkreditálja az egészet. De a kültős kalács, legyen nagyon tiszta, az egy erdélyi magyar termék. Hagyományos erdélyi magyar termék. Ezt nem vitatja senki. De erdélyi termék. Amennyiben viszont erdélyi termék, akkor a román illetékes, romániai pontosabban. Tehát a romániai illetékeseknek is illetőségük van, de hasonlóképpen valóban, mert magyar termék, és ugye Magyarországon is most már közismerté vált, a magyar illetékesek. Itt valóban a két ország össze kellene fogjon, és szépen közösen védje le a, hangsúlyozom, a két ország területén kívüli bitorlást elkerülendő ennek a terméknek a védelmét.
Vagy esetleg éppen Kínában kezdik el gyártani a kürtős kalácsot.
Nagyon, nagyon könnyen megtörténik.
És éppen a kínai termékekre akartam egy kicsit rákérdezni. Már interneten rengeteg dolgot lehet megvásárolni, ami majdnem pontosan olyan, mint az eredeti, csak esetleg éppen egy-két betűt változtatnak meg rajta, és akkor más néven árulják.
Hát ez nagyon érdekes, és ez egy adandó alkalommal erről de nagyon sokat tudnék mesélni. Egy tény, Kína a 90-es években, 80-as, 90-es években híres volt, de most is híres volt arról, hogy eléggé rendben intenzíven elkezdte másolni, lemásolni a világ éltermékeit. Ahhoz, hogy figyelem, 1990-es években még boldogú Deng Xiaoping javaslatára létrejön a kínai szabadalmi hivatal, voltam benne, megmondom őszintén, 2008-ban a világ legjobban felszerelt szabadalmi hivatala, és Kína egyszerűen most technikát változtatott, tehát az, amit eddig lemásolt, mostantól fogva egyszerűen levédeti, és nem csak, hogy levédeti, hanem világ elsőként védeti le. 2012-ben abban a elképesztő meglepetésünkben volt részünk, hogy a Genfi világkiállításon, a találmányi világkiállításon minden évben megrendezünk, a legtöbb aranyérmet, figyelem, a kínai egyetemek szerezték. A saját ötleteik által. Tehát Kína eljutott oda, ahova mondjuk Japán az 50-es években, akkor kisgyerek voltam, Kína eljutott, hogy most már a saját termelését védi. A saját alkotóképességét védi. Minden következtében, ez aztán a cimboraszó, a nagy cégek, akik eddig állandóan perelték Kínát, mostantól fogva kitelepítik a termelőegységeiket Kínába, pont azokban az egységekben, ahol eddig az ő termékeiket bitorolták.
Az ő termékeiket hamisították.
Hamisították, igen.
Mert hát ugye látunk Rolls-Royce-ot, látunk BMW-t, Mercedes, Land Rover-t, látunk Samsung telefont, látunk iPhone-t, látunk mindent, felsorolhatnék nagyon-nagyon sok terméket, ami pont úgy néz ki, mint az eredeti, csak más néven szerepel.
Akkor itt valóban bitorlás van, de például nekem itt van egy kicsi számítógépem, ami japán védjegy alatt működik, de nagyon rá van írva, hogy made in China. És tökéletes. És szerintem meggyőződésem, hogy ezt valóban az illető japán cégnek a kínai
telephelyén szerelték össze.
Szerelték össze.
És akkor még egy kicsit vissza a közösségi portálra, ugye mit tudunk ott tenni, tehát ha én most egy szöveget felteszek a Facebookra, amit én írtam, azt mások felhasználhatják-e, van nekem-e ehhez szerzői jogom?
A Facebookra feltett, ugye ez egy nyilvános, felhasználhatja bárki, csak éppen meg kell jelölje, hogy honnan.
A forrást.
Forrást.
És hogyha ezt a műsort most az interneten feltesszük megint az internetre, hogy többen férjenek hozzá, akkor ugyanúgy ez egy szellemi alkotásnak számít, és a forrás...
Ez most már igen.
És ez most már igen.
Igen, és, igen, és lehet citálni, adja Isten, hogy minél többen citálják, csak akkor be kell jelölni a forrást.
Varga Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt ma
reggel. Én köszönöm a lehetőséget, hogy egy kicsit beszélhetünk erről a csodálatos világról.
Szép napot viszont hallásra.
Hasonlóképpen.
Varga Gábort, az Országos Szabadalmi és Védjegy Hivatal korábbi elnökét hallották.